Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyar Péter sikeresnek értékelte a NATO kétnapos ankarai ülését a találkozó után közzétett Facebook bejegyzésében. A miniszterelnök szerint sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét. Megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli a védelmi kiadásait 2035-ig. Közölte azt is, Donald Trump amerikai elnökkel is bemutatkoztak egymásnak, de nem a nyilvánosság előtt beszélgettek. Juraj Blanár szlovák külügyminiszter örömét fejezte ki amiatt, hogy szavai szerint a NATO tagállamok belátták, Ukrajna nem válhat a katonai szövetség részévé, ezért a jövőben más formában kell együttműködni Kijevvel. A szlovák kormány tervei szerint a védelmi kiadások fokozatosan növekednek majd ott is. Az Egyesült Államok engedélyt ad Ukrajnának Patriot légvédelmi rakéták gyártására, jelentette be Donald Trump a NATO csúcs találkozó keretében. Az amerikai elnök előzőleg Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel találkozott. Rövid megbeszélés folytatott Volodymyr Zelenszkijjel Magyar Péter miniszterelnök. A két politikus megállapodott arról, hogy a közeljövőben kétoldalú találkozót is tartanak majd. Erről a magyar kormányfő az ankarai NATO csúcsra érkezve beszélt. Magyar Péter kijelentette, a magyar kormány álláspontja egyértelmű, a háborúban Ukrajna az áldozat, Oroszország az agresszor, és Kijevnek joga van megvédeni területi integritását. Hozzátette, Magyarország továbbra is fenntartja az Ukrajnának nyújtott humanitárius segítséget, ugyanakkor nem biztosít fegyvereket és nem küld katonákat. Donald Trump amerikai elnök a NATO ankarai csúcs találkozóján bejelentette, hogy véget ért a tűzszünet Iránnal, miután Teherán kereskedelmi hajókat támadott meg a Hormuzi szorosban, az amerikai hadsereg pedig 20-szor keményebb válaszcsapásokat mért iráni célpontokra, ahogy fogalmazott. Irán közben törvényes célpontnak nyilvánított minden helyet, ahonnan az Egyesült Államok támadást indít ellene, és robbanásokat jelentettek a busheri atomerőmű közeléből is. Ezek gonosz beteg emberek, és meg kell szabadulnunk tőlük, fogalmazott Trump. A szerb rendőrség 2 feltételezett orosz ügynököt tartóztatott le a szerb-magyar határon, náluk robbanószert is találtak. Feltehetően szabotás cselekményt terveztek végrehajtani Németországban, írta értesüléseire hivatkozva a német Bild. A NATO csúcsot követően Magyarországra érkezik egy kétpárti amerikai kongresszusi delegáció, amelynek célja a magyar-amerikai kapcsolatok újraindítása. A küldöttség az új magyar kormány képviselőivel, valamint civil szervezetekkel is tárgyal majd. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése, a kormány a jövő hétre is kezdeményezte a parlament összehívását, a kabinet hét előterjesztés megvitatását tervezi. Elkészült az idei költségvetési leltár, az ütemterv szerint az új hiánycélt augusztus végén határozzák meg, és átfogó törvénymódosítást nyújtanak be az idei évről, mondta a pénzügyminiszter. Kármán András ismertette, a költségvetési törvényben 3,7%-os hiánycélt tervezett az előző kormány 2026-ra, a választások utáni átadáskor a belső ellenőrzés 6,8%-os deficitet mutatott, ami az átvilágítás után további hiánynövelő tételek miatt 7,2%-ra módosult. A valós örökség 8,3%-os hiány, az EU megállapodás alapján várható deficit pedig a GDP 7,5%-a lenne további intézkedések nélkül. Az elmúlt években kialakult rendszer lebontása szükségszerű, hangsúlyozta Mellétei Barna Márton az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának ülésén. A kormánypárti politikus azt mondta, ennek része a köztársasági elnök menesztése, valamint a miniszterelnök és a képviselők mandátum hosszának maximálása. Áder János korábbi államfő mond beszédet a Fidesz tüntetésén, derült ki Orbán Viktor volt miniszterelnök posztjából. Az ellenzéki párt a Sándor palotelé szervez demonstrációt most csütörtökön 18 órára, amelyen a Tisza kormány alaptörvény módosítás ellen tiltakoznak. Az Európai Bizottság az uniós bíróság elé utalja Magyarországot az élelmiszerekre és egyes háztartási termékekre bevezetett ár- és korlátozások miatt. Jogsértőnek találják az intézkedést, de sem az előző, sem a jelenlegi kormány nem tette meg a szükséges lépéseket az indoklásuk szerint. Véradásra hív a biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt mindenkit, aki egészségesnek érzi magát, a kánikulában a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég komoly felhőkkel, amik időnként majd összeállhatnak, és helyenként zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Sokfelé megélénkül, helyenként felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben aztán 24-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Szószóló. Közéleti magazinműsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban a megújult Citadellát mutatjuk be. Tartsanak velünk! Megújult a Citadella Budapesten a Gellért-hegy tetején. A korábban leromlott állapotú fellegvárat felújították, és április 5-én adták át a nagy közönségnek. A renoválás során átvágták a várbástyáját a Szabadságszobor felé, és sétányt alakítottak ki látványos lépcsősorral, kilátó teraszokat hoztak létre, vadvirágokkal, fákkal, bokrokkal beültetett parkot alakítottak ki, rendezték a Citadella környezetét, felújították a sétányokat. A Szabadság bástyája címmel interaktív kiállítást nyitottak a magyarok történelméről. Víztükröt alakítottak ki őrlánggal. Ajándékboltot, kávézót, fagylaltozót hoztak létre. A Citadella történelméről Deme László, a Várkapitányság programkommunikációs iroda vezetője beszélt. A Citadellát Darida Koppány, a Várkapitányság idegen vezetője mutatta be Császi Erzsébetnek.
Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat. A Testőrpalotában vagyunk, és azért jöttünk ide, hogy a megújult Citadelláról beszélgessünk a Várkapitányság programkommunikációs iroda vezetőjével, Deme Lászlóval. Több mint egy hónapja, április 5-én adták át a Citadellát. Az 1850-es években kezdték el építeni Budapest fellegvárát a Gellért-hegy csúcsán. Ez teljesen megújult. Először is beszéljünk a várnak a történetéről. Honnan indult az építkezés, milyen célból kezdték el építeni?
Jó napot kívánok, üdvözlöm én is a kedves hallgatókat. A Citadellának a története egybefonódik a Gellért-hegynek a történetével. Ugye tudni kell, hogy már az ókorban, tehát időszámításunk 4. évszázada előtt tulajdonképpen lakott volt ez a terület, különböző kelta etruszk törzsek létesítettek itt ilyen védett erődítményt, oppidumot. Azután nyilván következett a római időszaka, ugye, amikor Pannonia provincia része volt, és utána is ugye folyamatosan lakott volt a terület, tehát hogy azért ez mindig egy ilyen stratégiai pont volt, ahol a hegyek és az Alföld, illetve a Duna határozta meg a letelepülési szándékokat. Úgyhogy amikor ugye a honfoglalás megtörténik, akkor is már Pesti hegynek, Kelenhegynek hívják ezt a részt. Utána jön az a legenda az 1046-os évből, amikor ugye Szent Gellért püspököt, a vataféle pogánylázadásnak a hívei innen hajítják a mélybe, és a püspök mártír halált hal. Tehát ez ekkor történik, de csak évszázadokkal később, tehát a 13. századtól kezdik el Gellért hegynek nevezni a területet, és onnantól kezdve tulajdonképpen magyarul így is hívják folyamatosan. Nyilván közben úgy azért a török hódítás időszakában akkor egy mohamedán, ő papról Gürz Eljász hegyének nevezik, a német betelepülők az itteni erődítményről Blockhausnak hívják. Ugye így érkezünk meg a reformkorig, az 1800-as évek elejéig, amikor 1813-ban elkezdenek itt egy európai hírű csillagdát építeni. Ez 1815-re fel is épül, a Szent Szövetségnek az uralkodói adják át, tehát Frigyes Vilmos, porosz király, Első Ferenc, ugye magyar király és osztrák császár, meg Sándor az oroszok cárja, ez egy nagyszabású esemény volt, és maga a csillagda is egy európai hírű tudományos központ volt. Nagyban meghatározta Magyarország tudományos életét is, tehát fontos szerepet töltött be, de utána az 1849-es budavári ostrom során teljesen megsemmisül. Először vissza akarják építeni, de utána ugye akkor jön az ötlet, hogy akkor itt a citadella épüljön meg, tehát egy fellegvár, egy katonai erődítmény. Erre a levert szabadságharc miatt kerül sor. Tehát ez a hajnaú féle rémuralomnak nevezett időszak, a megtorlásnak az időszaka, amikor a pesti rebellióval szemben szeretnének valami fajta császári ellensúlyt képezni. Amit terveznek Emanuel Citta hadmérnök irányításával, de Ignác Weiss tervező mérnöknek a tervei alapján, ez egy tulajdonképpen Európában több helyen is megtalálható katonai fellegvár, még az alaprajza is nagyjából egyezik más európai hasonló célszolgáló építménnyel, de azt kell mondanunk, hogy miközben van egy szándék arra, hogy itt a 48-49-es eseményeket ellensúlyozzák, és legyen ez egy fenyegetésként magasodó katonai erődítmény, aközben azért a Habsburg birodalmi gondolkodás már egy hosszabb távú erődítmény rendszernek a részének is tervezi ezt a fellegvárat, tehát ezt kevesen tudják, de valójában az volt a szándék, hogy a citadella fellegvára az egy Pest-Budát körülölelő erődítményrendszernek a része, aminek majd lesznek további részei a Schwab-hegyen, a Rózsadombon és így tovább. De erre nem került sor, hát akkor is ugye anyagi okok, financiális gondok miatt, a citadella viszont megépül. De igazából katonai célt sohasem szolgált. Természetesen, mint fenyegetés, az mindig ott magasodott, tehát a pesti népnyelv el is nevezte ugye a magyar Bastille-nak. Azután ugye volt egy nyugati rondellája, ahol ágyúkazamatákat állítottak föl, illetve a keleti falrészre is állítottak ágyúkat. Ha akarták volna, akkor ágyúzhatták volna, és volt is egy ilyen vélekedés, hogy az ágyúknak különböző ilyen intézményekről elnevezett nevük volt, mert hogy azokra voltak becélozva. Ágyúlövésre azonban igazából soha nem került sor, egyedül Ferenc Józsefnek a születésnapján dördült el talán egy-egy löveg. Még amikor Kossuth Lajosnak a temetése volt, még akkor is készültek arra, hogy akkor, na most akkor, hogyha felkelés lesz, akkor majd innen fogják sakban tartani a rebellis magyarokat, de végül is ez sem történt meg. Úgyhogy maga a katonai funkció az sohasem teljesedett ki, és a kiegyezés után pedig ugye 1867-et követően maga a politikai funkciója is vesztett a jelentőségéből. Körülbelül 200-400 katona szállásolására adott ez lehetőséget, meg ugye fel volt szerelve mindenféle hadieszközzel, volt saját vízrendszere, vízelvezető árgot, de 67 után elkezdték ezeket a funkciókat szépen lassan, fokozatosan visszavonni, és 1899-re pedig az utolsó katona is elhagyta a citadellát. Ekkor visszakerült a főváros kezelésébe, vagyis átkerült, és ekkor történt egy olyan szimbolikus esemény 1899-ben, amikor megkezdték a bontását. Tehát az egykori főkapu fölött, ez még egyébként ma is látható, egy V alakú bontást kezdtek el, a magyar Bastille-t, az elnyomás jelképét próbálták kiszabadítani. De mint oly sok más, ugye a történelemben ez is valahogy pénzhiány miatt megrekedt, vagy rájöttek, hogy azért ezt az épületet talán másképp is lehetne hasznosítani. nem bontották le, viszont különböző terveket szőttek arra, hogy akkor hogyan lehetne ezt hasznosítani. Már a millennium lázában égett az ország, tehát mindenféle csodálatos, nagyívű építkezéssel kezdődtek, amelyek ugye máig meghatározzák Budapestnek az építészeti arculatát. Több nagyszabású elképzelés született arra is, hogy mit lehetne kezdeni a citadellával. De ezek egészen elképesztő építészeti tervek és gondolatok voltak. Szerepelt ezek között nemzeti panteon, hatalmas nemzeti akropolisz, világító torony, egy csodálatos, talán 1000 méter magasra tervezett piramis, hogy olyan dolog, ami a magyar szellem nagyjainak és uralkodónak szobrokkal állít helyet. Ezek az elképzelések megszülettek, de végül ezek sem valósultak meg. Talán mondhatjuk, hogy szerencsénkre, mert ezek valójában azért, hogyha az ember nézegeti ezeket a korabeli metszeteket, tervázlatokat, akkor nagyon elhatalmasodtak volna ott a Gellért-hegy. Elindult az a folyamat a 20. század elején, tehát az 1900-as évek végén, tehát amikor Budapest kezdett világvárossá változni, hogy kezdték felfedezni a Gellért-hegyet, mint a szabadidő eltöltésének a helyszínét. Kezdték felfedezni azt, hogy egy kilátás nem csak katonai célokat szolgálhat, hanem hogy lehet benne gyönyörködni. Ugye ekkor már a millenniumi ünnepségekre a sétányok megszülettek, tehát maga a Gellért hely egy ilyen városi szabadidőparkként kezdett funkcionálni, egyre többen sétáltak ki, szóval népszerű lett a városlakó körébe, és ezáltal magát a citadella épületét is valahogyan magába ölelte a városszövet. Tehát Budapest része lett, és az emberek elkezdték megkedvelni, szépen lassan így levált róla ez a magyar Bastille-féle jelentéstartalom. Következtek a világháborúk, ezek alatt ugye megint csak katonai célokat szolgált, hiszen nyilván a stratégiai pontokat nem lehetett feledni. Például az első világháborúnak a végén légvédelmi lövegeket állítottak fel. Ez csak azért érdekes, mert amikor a megújításnak a feltáró munkálatai megkezdődtek, ugye ahhoz, hogy maga a megújítás elindulhasson, széles körű régészeti kutatásokra, falkutatásokra, tehát egy ilyen értékleltár felállítására és átvizsgálására volt szükség, és akkor találtak meg egy olyan ágyúvédelmi lövegnek a talpát, amiből azt hiszem, hogy Európában is 4-5 darab van, de Magyarországon biztosan csak 2 ezzel, amit megtaláltak. De ezek a légvédelmi lövegek az első világháború végén kerültek oda, mert a frontok a háború alatt ugye távol voltak a fővárostól, viszont a trianoni határok megváltozása után igazából akkor vált szükségessé az, hogy gondoskodjanak valahogyan Budapest légvédelméről. Következett a második világháború, ott is katonai célokat szolgált, bunker volt, még talán az ostrom nyomai ma is felfedezhetőek a falakon. 1945. februárjában foglalták el a szovjet csapatok. Nyilván ugye a világháború véget érésével akkor jön el az a ma is ott álló szabadságszobornak a felállításának az időszaka. Erre 1947-ben került sor. Érdekes, hogy a szovjetek nem csak Magyarországon állítottak ilyen világháborús emlékművet. Akkor az volt a hivatalos neve, hogy felszabadulási emlékmű, a német náci csapatok kiűzésének az emlékére. A népnyelv ezt már akkor is felszabadulási emlékműnek nevezte, mert ugye több volt a dúlás utána, mint a felszabadulás, de ugyanilyen obeliszk-szerű emlékműveket a szovjet csapatok tulajdonképpen több kelet-közép-európai országban is felállítottak. Természetesen ez ugye a szovjet csapatoknak állított emléket, tehát ilyen szempontból ugye megint csak valahol a hatalmat, az elnyomást szimbolizálta, úgyhogy megint csak nem volt túl népszerű a magyar lakosság körében. 56-ban le is döntik, ugye van a maga a női alak, aki pálmaágat tart, ugye maga a szabadság alakja, és akkor van két mellék alakja is, illetve volt egy harmadik, egy szovjet katona, aki egy gépfegyvert tartott a kezében. Na ezt döntötték le már 56-ban, és bár le akarták, úgy tudom, magát a fő alakot is dönteni, de akkor már valahogy hozzátartozott Budapest panorámájához, úgyhogy azt végül megkímélték. Természetesen 56 után visszaállították ezt a szovjet katonai alakot is, és majd ez csak 1990-ben a rendszerváltozás után fog eltűnni. De addig ugye a szocialista időszakban a 60-as évektől megkezdik a turisztikai hasznosítását. 1935 környékén elindul, ekkor írja például 1935-ben Szerb Antal, budapesti városkalauz a Mars lakóknak, vagy nem tudom pontosan mi a címe, de ott már ő ugye azt mondja, hogy a Citadella az a Gellért-hegy tetején épült rom. Tehát már akkor is egy eléggé lepusztult állapotot rögzíthetett. Nem sokat javult ez valójában a 60-as évekre, de mivel ugye tényleg egy ilyen nagyon szép helyen van, ezért megpróbálták turisztikailag is hasznosítani. Volt itt tulajdonképpen minden. Volt szálló, volt egyébként munkásszálló is, de aztán volt turistáknak szóló szálló, akkor vendéglátó egységeket helyeztek ki. De igazából magával az infrastruktúra megújításával, a falak megóvásával nem igazán foglalkoztak, még akkor sem, amikor 1987-ben ugye a Citadella is belekerül az UNESCO világörökség részei közé. A Dunaparttal, az Andrássy úttal, stb. És akkor így érkezünk meg a rendszerváltozáshoz, ahol ugyan a gyűlölt önkényuralmi jelképeket, a vörös csillagot, meg ezt a már említett szovjet katona alakot eltávolítják a szabadságszoborról, de magával a hasznosítással, hogy a Citadella mi legyen, hogyan használjuk, hogyan tartsuk épségben, hogyan őrizzük meg a műemléki részeit épségben, ezzel tulajdonképpen nem foglalkoztak, és bár mindenféle hostelek, talán éjszakai mulató diszkó is működött itt. Volt azt hiszem, hogy a felvezető úton egy ilyen kirakodóvásár, ahol mindenféle turisztikai dolgot lehetett vásárolni, illetve mindenki feljött, mert megcsodálta a panorámát, de hogy ezeken túl továbbra sem lett igazából kitalálva és hasznosítva, hogy mi is ez a városi tér, hogyan lehetne beilleszteni a város szövetébe. És akkor érkezünk a legutóbbi időszakához, amikor pedig már annyira balesetveszélyessé válnak a falak, annyira elvadul a belső udvarnak a növényzete, hogy nemes egyszerűséggel be kell zárni. Hosszú évek telnek el, amíg állami tulajdonba kerül. Ez, ha jól tudom, akkor 2014-ben történik, és akkor is még ugye nagyon sokáig ilyen előkészítő fázisban vannak, hogy hogyan is lehetne ezt megújítani. És hát végül ugye születik egy terv, egy koncepció, ez indul el 2019-ben, 20-ban a már említett régészeti feltárásokkal, és hát itt nagyon sok mindent kellett csinálni, de maga az építkezésnek, a megújításnak az alapgondolata, a kiindulási pontja az 1899-es fal megnyitása volt, tehát amit ugye még az akkori eufóriában a pesti budai polgárok elvégeztek a falakon. Tehát itt az lett a koncepció, hogy megnyissák a falakat, az udvaron legyen egy közpark, kilátó teraszok létesüljenek, az elvadult növényzetet egy gondozott park váltsa föl, egy olyan fajta turisztikai és közösségi hasznosítás, amelynek során, hogyha valaki ide feljön, akkor nem csak a kiállítást tudja megcsodálni, hanem le tud ülni padokra, ugye padok sem voltak itt korábban, a Citadella falaiban felhordott földön, a gyepen, le tudjon heveredni, el tudjon menni mosdóba, ne adj Isten, hogyha kisgyerekkel érkezik, akkor át tudja pelenkázni, lehessen fagylaltozni, lehessen meginni egy kávét, illetve megtekinteni egy kiállítást. Mert szintén a koncepció a hasznosításnak a szerves része, a Szabadság bástyája című interaktív kiállítás, ami ugyan nem történettudományi alapossággal, tehát inkább egy ilyen történelmi élménytárnak a szándékával született, de az a célja, hogy egyben megmutassa a magyar történelemnek a főbb csomópontjait, a kezdetektől, tehát a honfoglalástól egészen a rendszerváltásig. Van egy narrátor, Emese, a magyarok ősanyja, aki a népszerű színésznő Törőcsik Franciska hangján is alakjában szól a látogatókhoz, és ő vezeti végig tulajdonképpen a magyar történelmen a látogatókat. Ebbe a kiállításba belekerültek olyan történeti legendák, amelyeknek lehet, hogy nincsen történelmi alapja, vagy legalábbis a történészek nem erősítették meg, mint mondjuk a vérszerződés, vagy amikor Dugovics Titus magába rántja a nándorfehérvári ostromnál azt a törököt, aki kitűzte a török zászlót, a lófarkas zászlót. Tehát, hogy ezekkel tele van. Hiszen itt az volt a cél, hogy élményszerűen menjünk végig, és nyilván a tényeket feltüntetve, de beemelve azokat az elemeket is, amelyek hozzátartoznak a magyarság történeti legendáriumához. Nem véletlen, hogy magának a kiállításnak a dramaturgiai alapgondolatát azt Köbli Norbert, Balázs Béla díjas forgatókönyvíró álmodta meg és állította össze. Tehát, hogy itt az volt a cél, hogy egy olyan élményszerű, interaktív, történeti háromnegyed órát szerezünk a látogatóknak, amiben az idősebbektől, a középgeneráción át egészen a nagyobb gyerekekig mindenki megtalálhatja azt a történeti szálat, ami hozzászól, amit ő végig tud kísérni.
Elhangzott a Citadella története a kezdetektől a napjainkig. Még néhány adatot tegyünk hozzá. 220 méter hosszú az épület, 60 méter széles és 4 méter vastag falak veszik körül. Sok helyen közvetlenül a sziklára épült az épület, az erőd jelleg miatt. A felújítás során ezeket mind restaurálták, illetve megnyitották az épületet, a kör alakú épületet két oldalról, hogy legyen átjárás, és ne legyen ez a szigorú erőd jellege. Továbbá sok újdonságot építettek be, ahogy elhangzott, fagylaltozó mellékhelyiségek, pelenkázó, és egy víztükröt is kialakítottak benne. Még erről hallhatnánk, hogy milyen célból.
A látogatóknak annyit tudniuk kell, hogy ez a víztükör, ez egy szimbolikus jelentőségű. A nyugati rondella akkori belső udvarában lett kialakítva, a közepén van az örökláng. Mindez az üvegcsarnok mögött látható. Tehát nem lehet körbeállni, nem úszkálnak benne halak. Ez tényleg egy ilyen szimbolikus jelentőségű. Éppen azért, mert hogy a Gellért-hegy, a Citadellának az elhelyezkedése, az sokszor összefonódott olyan történelmi sorsfordító pillanatokkal, amik meghatározták az egész ország sorsát, és ennek egyfajta mementójaként, vagy tiszteletadásaként jelenik meg ez az örökláng. Magáról még az üvegcsarnokról is akkor hadd ejtsek pár szót. Itt egy olyan üvegcsarnokot alakítottak ki, aminek nem csak a burkolata, üveg, hanem a tartó oszlopai is. Egy európai szinten is fontos és jelentős mérnöki bravúr, és nagyon szépen is néz ki. Ebből az üvegcsarnokból indul a kiállításnak a bejárata, és ez az üvegcsarnok tulajdonképpen az a fogadótér, ahová a látogatók először beléphet. És ez is egy picit a megnyitást, azt a szabadabb levegőt, vagy a nagyobb tereket közvetíti a mindenki számára, aki oda belép.
Már messziről lehet látni, hogy a szobor mellett a nemzeti színlobogó is fent van. Ez is jelképezi a hazánkat.
A nemzeti lobogó az már a megújítás időszakában is felállították, tehát egy március 15-én től lobogott fönn. Talán annyit érdemes tudni róla, hogy ez egy több mint 70 négyzetméteres lobogófelület. Nyilván tulajdonképpen ugyanúgy óvni kell, mint mondjuk egy vitorláshajónak a vitorláját, hiszen azért ott a citadella tetején szinte mindig fúj a szél. A lobogó pedig ugye még így is legalább 30 méter magasra felnyúlik a hegytető fölé, tehát hogy ez egy olyan fajta szintén nemzeti jelkép, ami messziről felismerhető, azonosítható és mindig ott van.
Információkat szeretnék kérni a citadellán való sétáról.
Nekünk elsősorban az a célunk, hogy aki följön a Gellért hegy tetejére, ott minőségi időt tudjon eltölteni. A kiállítás is ennek egy része, de nyilván ezt nem mindenki veszi igénybe, és éppen ezért fontos, hogy aki viszont följön a citadellára, az egy rendezett park, a rendezett körülményekkel és a mai látogatóknak, a mai elvárásaival kapcsolatosan tulajdonképpen mindent megtaláljon. Maga a citadella belsejének a közparkja, az látogatható, szabadon be lehet lépni, ingyenesen, föl lehet menni a falakon kialakított kiállító teraszokra, le lehet menni a szabadságszobor teraszára, körbe lehet járni a citadellának a falait, és egy több időt is el lehet tölteni. Hogyha valaki ennél többre kíváncsi, akkor nyilván tud venni belépőjegyet a kiállításba, illetve vannak vezetett sétáink. Tehát ezeket a vezetett sétákat olyan szakavatott kollégáink vezetik, akik mindent elmesélnek a hegy és az épületnek a történetéről, kidomborítva azokat a színes történeteket, amiket minden látogató szeret hallani. Ezek is onnan az üvegcsarnokból indulnak, előzetesen lehet rájuk venni jegyet. Minden információ megtalálható egyébként a citadella.hu oldalon, illetve a Citadella Szabadságbástyája nevű közösségi média oldalon. Mindenkit buzdítanék, hogy aki egy budapesti látogatást tervez, az iktassa be a programjába, menjen föl a citadellára, nézzen szét a Gellért hegy tetejéről, és adott esetben ne csak a kávét meg a fagylaltot élvezze, hanem akkor tekintsen be a kiállításra, vagy hallgassa meg a vezetőinknek a történeteit a Citadella és a Gellért hegy múltjáról.
A Citadellából köszöntöm a kedves hallgatókat. Feljöttünk ide a Szirtes utca felől, ahol a turistáknak a többsége jön, illetve a Búsuló Juhász buszmegállónál száll le, és itt láttuk a legnagyobb újdonságot, ami az április 5-én átadott, átépített Citadellában a legnagyobb újdonság, hogy áttörték a falakat, és egy sétányt alakítottak ki. Előttünk a Duna folyik, bal és jobb pártján a várossal. Darida Koppány idegenvezető, történész, a várkapitányság munkatársa fog bennünket kalauzolni.
Jó napot, köszöntöm a hallgatókat. Így van, itt vagyunk ezen az új izgalmas helyszínen, amilyen a új koncepció alapján született újjá. Ez a kivágás vagy bevágás, amit említett, ez az egykori erőd jellegének a megszüntetését vélte folytatni. Ez fontos kihangsúlyozni, mert már a századfordulón, mert a monarchia éveiben megkezdődött ennek a citadellának a szimbolikus bontása. Sajnos anyagi források hiányában erre nem volt esély ezt tovább vinni. Annak a folytatásaként született meg a mostani koncepció, amely a citadellát mondjuk úgy, hogy két részre osztja. Van egy kültéri része, ahogy körülöttünk lehet látni, a vendégek ezt élvezik, a közpark részét, ami a gyönyörű panorámáiról híres, illetve nem utolsó sorban a szabadságszoborról, illetve az egykori rondella, úgymond a kazemata része a citadellának, ami most már múzeális térként született újjá. Ide belépve a vendégek egy tó közepén egy öreg lángot láthatnak, ami valahogy egybefonódik a múzeum koncepciójával, és pedig az egykori szabadságharcoknak, illetve a szabadságharcosoknak állít emléket a múzeum. Így a külföldi turistáknak megadva megfelelő kontextust, a tatárjárással kezdődően, vagy a honfoglalással kezdődően a rendszerváltásig végig kalandozhatnak ezen a két szinten, illetve majd utolsó megállónként talán a citadella legizgalmasabb részét, a tetőkertet látogathatják meg, ahonnan egy gyönyörű kilátás nyílik, a 360 fokos panoráma nyílik a város felett. Ajánlom a vendégeknek még, hogy a citadellát körbeülelő sétányokat is igénybe vegyék, itt körbe lehet sétálni az erődöt, és nem utolsó sorban a gyilokjárókat is átadták a nagy közönség számára. Hát lehet, hogy a vendégek emlékeznek, hogy milyen gyatra körülmények között találták itt korábban a citadellát, egyáltalán nem a vendégek igényeit szolgálta ki, és valahogy a műemlék szempontok a háttérbe szorultak, és csak a panoráma vonzotta a vendégeket. De most már van egy koncepció, és nem utolsó sorban találjuk, itt előttünk látjuk, hogy az ország legnagyobb alapterületű lobogója, és legmagasabb lobogója is itt található, de nem utolsó sorban talán ilyen centrális pontként a szabadságszobor is újjászületett.
Menjünk föl akkor, két oldalt mit alakítottak ki az épületben?
Két oldalt a vendégek így a lépcsőn felsétálva egy kávézót találnak, illetve egy fagyizót és egy finom kürtös kalácsozót, illetve az ajándékboltot, ahol ilyen egyedi tárgyakat, a citadella által ihletett egyedi tárgyakat találhatnak. Itt, ahol most állunk a citadella parknak aránylag a közepén, ahol most a lobogót látjuk, itt egy masszív 400 négyzetméteres bunker állt még korábban, egy második világháborús bunker, komoly 2,5 méteres betonfalakkal, amit elbontottak, és ennek a helyén született meg ez a park, aminek a központi eleme ez a lobogó, ez a zászló, de még kitérve, érdekes, mondjuk, hogy megmentett részei ez a citadellának, konkrétan a körülöttünk látható golyónyomok, ezek mind a második világháborúban elszenvedett sérüléseknek mementójaként hagyták meg, de volt olyan akna belövés, amit át kellett ültetni az egyik falról a másikba, a homlokzatról a másikra, megszámozva az akna lövésnek a különböző elemeit, ez is egy érdekes kihívás volt.
Itt, ahogy megyünk föl a szabadságszoborhoz a sétányon, itt egy kis rét van vadvirágokkal, tehát a természetben előforduló, vadon előforduló virágokat ültettek inkább, úgy látom.
Így van. Vannak egzotikumok is, nevezzük úgy. Azok a vendégek, akik esetleg a növények világában jártasak, ajánlom, hogy a citadella sétányon található QR kódokat leszkeneljék, mert ezek az itt található növényvilágról adnak számos információt. Az körülöttünk látható, mondjuk, hogy rétet felidéző virágok mellett találhatnak a vendégek itt gránátalmafát, mondulafát, de talán a legizgalmasabb elem az úgynevezett sárga habszegfű, amit Magyarországon csak itt a Gellért-hegyen találunk. Ez egy fokozottan védett növény, amiből csak 50 darab maradt, és ezeket a kollégák úgy próbálták elültetni, hogy kicsit távolabb essenek a turisták által frekventált területektől, és körös körül, a citadella körül számos ilyen QR kód segíti majd a vendégeket, hogy növények világában kalandozzanak. De például, mivel itt már közelítjük, vagy közel vagyunk a szabadságszoborhoz, itt egy másodpercre még érdemes a vendégeknek talán a lábuk elé nézni, mert itt elmegyünk egy olyan érdekes, hát itt van egy ilyen, egy sáv, ami az Országos Geodéziai Fő Alappont névre hallgat. Ez itt állt egykor a csillagvizsgáló, a 19. század elején épített csillagvizsgáló, aminek az egyik tornyán áthaladó meridián lett a főmeridián, más szóval a magyarországi koordinátorrendszernek a kiinduló pontja, vagy a magyar Greenwich, nevezzük így. Ennek állít emléket mindez, úgyhogy ez nem csak a Gellért-hegy nem csak szakrális vagy hadászati szempontból, de a mondjuk a tudomány templomaként is élt egy ideig, sajnos nem sokáig, mert a 1849-es események a csillagvizsgáló a sorsára is kihatottak, de ugyanúgy magára a Gellért-hegyre is, hiszen ezen események kapcsán belül épül meg a citadella, hogy egy esetleges jövendőbeli rebelliót elkerüljön a bécsi udvar. A citadella igazából azért épült, hogy a pest-budai lakosságot tartsa sokba, nem is a külső veszélyek ellen. Úgyhogy ez a Citadella az elmúlt 170 évben dominálja a Gellért hegylát képét, és természetesen, hogy nagyon megosztó elemként a közutálat tárgyává vált, amit megépítették. Nem véletlenül a helyiek a Gellért hegyi Bastille-ként emlegették, de a mostani koncepció alapján sikerült újra értelmezni, és szerintem talán ez az egy alapgondolata a mostani átadott épületnek, hogy a történelem nem csak épít, hanem újra is értelmez.
Lejöttünk ide, lépcsőkünk kellett lejönni a Szabadságszoborhoz, Kisfeludy és Rókh Zsigmond alkotásához. Itt magasodik felettünk, alatta a kereszt, és az van fölírva, hogy mindazok emlékére, akik életüket áldozták Magyarország függetlenségért, szabadságáért és boldogulásáért. Ez a szoborcsoport is már több alkalommal megváltozott. Melyek voltak a főpontok?
Így van, hát a centrális eleme a kompozíciónak az maga a szabadság géniusza, vagy ugye a szabadságszoborként él a köztudatban. Eredetileg ez is egy felszabadulási emlékműként született, ugye egy szovjet felszabadulási emlékműként újra lett értelmezve, akár csak a Citadella. És főleg 90 után a rendszerváltást követően lehet, hogy a kedves hallgatók emlékeznek, hogy ez is vita tárgyává vált a szabadságszobor sorsa, de addigra már annyira a város szerves részévé vált, hogy ennek az elbontása igazából fel sem merült. Viszont ami a mellékalakokat illeti, ugye itt látunk egy fáklyát kezében hordó fiatalembert, aki a haladó eszményt szimbolizálja, illetve mellette egy hétfejű sárkányt legyőző ős erő. Ezek eredetileg is itt álltak, viszont egy negyedik elem hiányzik, és pedig az egykori szovjet katona. Biztos a hallgatók láttak számos olyan képet, 1956-os események közepette készült képeket, amikor ezt a szobrot is a Sztálin szobor mintájára ledöntik, majd később az 56-os szabadságharc leverését követően ezt visszahelyezik, és egy őrbódéval próbálják egy hasonló rongálás elkerülését, majd 90 után ezt elviszik a Memento Parkba, ezt a szovjet katonát. Ugyanúgy a talapzaton egykor itt látható domborművek és a cílőbetűs feliratokattól is megszabadították az emlékművet. Ugye ez mindenki számára ismerős a szabadságszobor ezen formája, de állítólag a szobrásznak köszönhető, hogy a szabadság géniusza született meg, és nem egy szovjet katonát látunk itt a város felett lebegni.
40 méterre magasodik.
Így van, 40 méter maga, egy 14 méter magas szobor. Hát ennek a restaurálása is komoly kihívás volt, hogy a korróziótól megszabadítani a szobor belsejét és külsejét. Szerencsére a szoborba épült egy ilyen szerelő ablak még a 70-es évek végén, és azon keresztül tudták a kollégák megközelíteni a szobrot, és megszabadítani a lerakódott korróziótól, és most így abszolút újra a város szerves részévé vált, ami egy új elemként megjelent a talapzatán, az egykori szovjet katona helyett a kereszt, ami az 1000 éves államiságnak, a keresztény államiságnak állít emléket. És mögötte, a szobor mögött lesétáltunk ezen a lépcsőn, akár csak a korábban említett bevágás, kivágás újabb elemeként született meg ez a lépcső, ami levezeti a vendégeket a szabadságszoborhoz, de könnyen ki lehet szúrni ezeket a fehér burkolóköve fedett területeket. Ezek mostani koncepció szerint újjá született területek.
Innen a kilátóteraszról megtekinthető a város.
Ahogy az emberek körbejárnak, de főleg a korábban említett tetőkertről, hogyha a múzeum tetére felmennek, akkor ott tényleg azért is 360 tetőkert névre hallgat, mert onnan tényleg be lehet látni a város teljes egészét. Ez főleg a külföldiek számára igazán drámai. De a magyar vendégek lehet, hogy másképp közelítik meg, ugye sokkal több kontextussal rendelkeznek, és nekik sokkal többet mond egy 49, vagy egy akár 56, vagy 89, mint mondjuk egy amerikai vendégnek. Sőt, rendszeresen visszatérő vendégek a Gellért-hegyen élők, akik egész életüket itt élték, de mégis szerencsére sikerül számos infóval meglepni őket, ugye a séta keretén belül. Most, ha már a panorámát említettük, ugye itt körülöttünk a vendégek most élvezik ezt a panorámát, de egykor úgy képzeljük el, hogy itt mind ágyuk néztek. Ugye a városra, a turisták helyett szerencsére ezeket az ágyukat nem használták, csak hát díszlövéseket adtak le. Ferenc József születésnapja alkalmából minden évben, koronázásának az évfordulója alkalmából, nem utolsó sorban Mária Valéria hercegnő születésekor, amikor mindenki egy fiú örököst várt, és az ezzel járó 101 ágyulövést, ebből most így időzelben mondom, hogy csak 21 lett, és a korabeli sajtó is így közölte, hogy hát csak egy lány született. Akkor igazán a második világháború alatt kap fontos szerepet a Citadella, amikor itt a korábban említett bunkerre is megtoldják, és igazából február 12-én elesik, szovjet kézre kerül. És nem csak a Citadella rongálódik meg, de tudjuk, hogy a Gellért hegyen található gyönyörű villák sokasága is. És majd később kellett egy új funkciót találni neki, és a 60-as évekkel kezdődően belevonják itt Budapest turisztikai vérkeringésébe, és hát nevezzük egy turista szállónak, már nem volt igazából egy luxus szálloda. Ha a vendégek ide ellátogatnak, majd látni fogják, hogy az egykori kazamaták helyén bent a múzeumban igazán tágas szobákat nem lehetett kialakítani, de a panoráma az pazar maradt. Aránylag olcsón kaphattunk volna itt egy szobát, gyönyörű kilátással a városra, csak sajnos a körülmények degradálódtak így idővel. 90 után, vagy az ezredfordulóra itt már igazán degradált hangulatban találjuk a Citadellát, és tényleg csak a panoráma maradt az, ami a vendégeket ide vonzotta, és hát a privatizáció nagyon komplikált ügyeit nehéz is felidézni, de végül 2014-ben sikerült, vagy került a állami kezelésbe a Citadella, és akkor született meg számos koncepció, számos terv, amely végül ehhez az újjászületéshez vezetett, amivel az emberek, a vendégek itt találkoznak. Itt a múzeum részben lépnek be a vendégek, ez ebben a üvegépületben pontosan, ahol a vendégek ezt a öreg lángot láthatják, belül ég, csak egy prosszögből nézzük. És itt az egykori rondella udvara igazán degradált állapotban volt még egy pár évvel ezelőtt, és ezt alakították. Egykori kazamatákból született meg a múzeum.
Bent vagyunk az épületben, itt látható a kiállítás. Mi a címe a kiállításnak?
Kiállítás a Szabadság Bástyája névre. Ide látogatók igazából innen láthatnak rá a Citadellára. Lehet konkrétan ugye a város panorámájával együtt élvezni a helyet, és konkrétan ezt a korábban említett a V-betűs bevágásra is innen jobban rá lehet látni, mint itt van itt előttünk. Ez a tetőterasz is, ami nálunk, ez is új, ezt nem lehetett megközelíteni, sőt, maga a rondella, ami most muzeális térként él, az sem volt megközelíthető egy jó ideje. Itt vizesedett falakat találtunk volna, alkolat hullott lesz, szóval hihetetlenül lehangoló beltérbe léptünk volna. De itt az épületben még a 60-as években borozó működött, volt maga a szálloda korábban. Ennek az egykori rondellának, ami praktikus az erődön belüli erőd szerepét szolgálta, ennek egy falát kibontották, és ennek a helyére épült ez az üvegfal, amin a vendégek megközelíthetik a múzeumot.
Környezetről is érdemes szót ejteni régen. Ha feljöttünk, akkor hatalmas beton úton lehetett feljönni, és piaci árusok árusítottak sátrakban ilyen szuvenírként ilyen-olyan tárgyakat. Most ezeknek nyoma sincs.
Így van, ezek a ide nem illő bódék eltűntek, és most már egy sétány fogadja a vendégeket. Egy rendezett környezet, és a 90-es vagy akár a 2000-es évek állapota már nagyon messzinek tűnhet, és a vendégek körbe sétálhatják a Citadellát. A hétvégente amúgy itt egy tömeget találunk, aki ott élvezi az árnyékot, vagy ott fagyizik.
Itt. Igen, itt belépőjegy nélkül fel lehet jönni, és itt lehet sétálni. Egyedül a múzeumba kell belépőjegyet váltani.
Így van, a sétány, maga panoráma az ingyenes, körbe lehet járni, és maga a közpark is látogatható ingyenesen. A Szabadságszobor és a múzeális tér az egyedüli, ahová belépőjegyet kérnek, de a múzeális tér is. A panorámát a vendégek abszolút ingyen élvezhetik, körbejárhatják a Citadellát a sétányon keresztül, miközben a Szabadságszobrot is megközelíthetik. A tetőkert, ez a múzeális vagy a 360 panorámas tetőkert a múzeumon keresztül közelíthető meg, és ez a múzeális tér az egyedüli hely, ami belépőt igényel.
Jöjjenek el önök is, nézzék meg a megújult Citadellát, élvezzék a zöld környezetet, nézzék meg a Szabadságszobrot, a lobogót, és nézzék meg a kiállítást is. Császi Erzsébetet hallották.
Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Tompos Péter és a szerkesztő Bercesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! A csend és az imádság kapcsolatáról Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Tisztelt rádióhallgatók! Jelen elmélkedésünkben a már megkezdett első részt követően most a második alkalommal a csend fontosságáról gondolkodunk el az imádságot illetően. Mindig csendben kezdem az imádságot, mert a szív csendjében Isten beszél. Isten a csend barátja. Istenre kell figyelnünk, mert nem az az érdekes, amit mi mondunk, hanem amit ő mond nekünk és rajtunk keresztül. Az ima a lélek tápláléka. Ami a vér a testnek, az az ima a léleknek. És közelebb visz téged Istenhez. Az őszinte ima tiszta és szeplőtelen szívet alakít ki. A tiszta szívű ember képes látni Istent, tud beszélni Istenhez, és meglátja Isten szeretetét másokban. Ezek a szavak kalkuttai Szent Teréz anyától származnak, az ő vele kapcsolatos kis könyvecskéből, a szemmelvények Teréz anya legszebb gondolataiból valók.
Most hallgassunk meg egy elmélkedést a csendről és az imádságról.
Kalkuttai Szent Teréz anya 1979-ben Oszlóban a béke Nobel-díj átvételekor a következőket mondta. Isten a csend barátja. A fák, a virágok, a fű csendre buzdít. Nézzétek a csillagokat, a holdat, a napot, ahogyan csendben haladnak pályájukon. Az élet igazi kérdései a csendben fogalmazódnak meg. Ereinkben a vér zaj nélkül áramlik, és szívünk dobogását is csak csendben hallhatjuk. Talán a világ soha nem volt ennyi zajjal és hangoskodással tele, mint ma. A technikai civilizáció sok pozitívumot hozott magával, de sok bajt is. A rohanást, amely megöl bennünket, a zajt, amely nyugtalanná tesz, és bezárja a szívünket. A ma élő ember csendre vágyakozik, de nehezen találja. Vannak, akik elszoktak a csendtől, és többé már nem is keresik. Sokaknak a felszabadulás helyett teher a csend, mert a csend a hallgatásba vezet be. A hallgatásban pedig az ember önmagával találkozik, ez pedig nehéz és erőfeszítést követel. A mai idők jelei a menekülés és a felejtés. Inkább egész életünkön át menekülünk önmagunktól, mint hogy átadjuk magunkat a hallgatás gyógyító erejének. Szavak, hangos zene, a tömeg moraja, a közlekedési forgatag, mindez valamilyen módon megnyugtat bennünket, de csak felszínesen. Elhiteti velünk, hogy nem vagyunk egyedül, és pulzál körülöttünk az élet. De ugyanakkor eltérít bennünket az igazi élettől, mert az élet lényünk legmélyén van, szívünk azon részén, amelyet csenddel és hallgatással táplálunk. És a szűzanya nem csak ebben az üzenetében hív bennünket a csendre, hanem sokszor évek óta tartó jelenései által.
Most a szűzanya 2019. január 25-ei medjugorjei üzenetét idézzük.
Drága gyermekek, döntsétek el, hogy külön időt szenteltek a csendben az Istennel való találkozásra. Szívetek csendjében maradjatok együtt Jézussal, hogy ő szeretetével megváltoztasson benneteket. Térjetek meg, gyermekeim, és szívetek csendjében boruljatok térdre. Helyezzétek Istent lényetek középpontjába. Hadd szóljon hozzátok csendben a Szentlélek, és engedjétek meg neki, hogy megtérítsen és megváltoztasson benneteket. Ti pedig, akik távol vagytok az imától, térjetek meg szívetek csendjében, keressétek lelketek üdvösségét, és imádsággal tápláljátok. Ezt az üzenetet Sarnyai Andrea fordításából ismerettük meg.
Eddig az idézet, most folytatjuk az elmélkedést.
A mai embert megfojtja a zaj, a lárma, a szavak és a képek sokasága. Nem hallja meg a csend hívását. Számára a magány az elhagyatottság szinonimája, most ez az én megfogalmazásom, rokonértelmű megnyilvánulása, nem pedig olyan idő, amelyben a legintenzívebben, a leghatékonyabb módon találkozhat önmagával. A magány nem ugyanaz, mint az elhagyatottság. Az elhagyatottság nehéz, elviselhetetlen, amikor az ember elszigetelődik a többiektől. Önmagára marad. Nincs kapcsolat. Érintkezés. A magány valami más. Szükségünk van rá. Drága idő, amikor önmagunkkal és Istennel foglalkozunk. Az ilyen magány a teljesség, amelyben az ember észreveszi, hogy nincs egyedül. Olyan magány ez, amelyben a személyes Istennel találkozik. Tény az, hogy az ember egyedül él, egyedül dönt, egyedül alakítja életét. Egyedül hal meg. Segítségemre lehetnek ugyan mások, de lényegében egyedül állok szemben az én Istenemmel. Így mindenki egyedül van. Ez olyan magány, amelyet ajándékba kaptunk, hogy fejlesszük önmagunkat, és azután elinduljunk a másokkal való találkozásra. Tudjuk, hogy Jézus is megélte a magány pillanatait, az Atyával való találkozás perceit. Csak ezek után a találkozások és imádságok után ment el, hogy találkozzon az emberekkel, és elvitte nekik az Istent, az életet, az egészséget, a szabadulást. Találjunk időt az önmagunkkal és az Istennel való találkozásra, hisz ez az egyetlen, amely képes betölteni szívünket és értelmet ajándékozni életünknek. Arra helyezzük a hangsúlyt összefoglaló módon, hogy az elcsendesedés, a magunkba szállás nagyon fontos egy olyan feltételnek a megteremtése, amely által valóban találkozhatunk az igaz Istennel, az élő Istennel, személyes és élő kapcsolatba léphetünk vele, vagyis imádkozhatunk, és az imádság az út a mennyország az örök boldogság felé. Amen.
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba, poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A lélek szava című műsorunkat hallott.